a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, alázattal kérünk téged, árasz ki reánk a te kegyelmedet, töltsd be szent lelkeddel, és adj nekünk bölcsességet, hogy megértsük a te igédet. Táplálkozzunk belőle, mint mennyei kenyérből, hogy az ige megtisztítson bennünket, tegyen alkalmassá arra, hogy téged szolgálhassunk. Nagy öröm számunkra, hogy együtt lehetünk újra, mint Krisztus testének tagjai. Ha itt a földön még távol is vagyunk tőle, de lélekben olyan közel van hozzánk, hogy bennünk lakozik, és egyszer hisszük azt, hogy színről színre megláthatjuk a mi megváltónkat, akinek köszönhetjük itteni életünket, újjászületésünket és mennyei polgárjogunkat. Ezt a gyülekezetet, Urunk, te formáld úgy, hogy mint Krisztus testének tagjai, gyümölcstermű, szőlő kert legyen a miskolci deszkatemplomi gyülekezet, hogy az életük hirdesse a te dicsőségedet, hogy az emberek lássák az ő jó cselekedetéket, és téged, mennyei atyánkat dicsőítsenek. Hiszen Jézus Krisztus az, aki megígérte, hogy aki ő benne marad, az terem sok gyümölcsöt. Várjuk tőled kegyelme ajándékaidat, várjuk tőled azokat a gyümölcsöket, amelyeket magunktól képtelenek vagyunk megteremni, de hisszük, hogy ha Szentlélek újjászül bennünket, minden nap közösségben vagyunk te veled és a te szent fiaddal, akkor életünk gyümölcstermű élet lesz. Ezen az Isten tiszteleten is arra kérünk, atyánk, végezd el a szívünkben, hogy a mag a szívünkbe hulljon, és teremjünk sok gyümölcsöt a te nagy nevednek dicsőségére. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint az meg van írva, a János írása szerint való szent evangélium 15. részének a 9-től a 11-ig terjedő verseiben. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezeket a szavakat Jézus az utolsó vacsora után mondta el. Ott megjelentette árulóját. Utána a tanítványoknak kiadta a nagy parancsolatot, a szeretet törvényét, beszélt nekik arról, hogy az ő teste étel, az ő vére ital, megtörte a kenyeret hálákat adván, és azt mondta, vegyétek, egyétek. A bort, amikor felemelte, előre mutatott az ő áldozatára, ez az én vérem, amely kiontatik sokak bűneinek bocsánatáért. És akkor azt mondta Jézus, hogy most jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Mi bennünk a világ fejedelme mindig tud találni valamilyen pontot, ahol megvetheti a lábát, és nincs kivétel. Ott van a szívünkben a harag, a gyűlölet más emberrel szemben, az önzés, a féltékenység. Ott van a haszonlesés, a magunk dicsőségének a keresése. És kit, mivel tud a sátán megkísérteni? Van, akinek a bálványa a mammon, a másik embernek a bálványa, a világ, annak minden öröme, a szórakozás, vannak, akik szenvedélyeknek a rabjai. De Jézusban semmit nem talált az ördög, háromszor megkísértett, és Jézus mindig az igével visszavert a sátán támadását, sem a dicsőségvágyjal, sem a kenyérrel, sem pedig az Isten kísértéssel nem tudta őt megfogni. Most Jézus el van készülve arra, hogy eljött az óra, és eloszoljon mindenki az övéihez. Őt egyedül hagyják, de ő nincs egyedül. Az Atya vele van. De még mielőtt elmenne, mielőtt felvinné a mi bűneinket a keresztfára, azelőtt a tanítványainak tanítást ad. És amikor megmondta az Úr Jézus, hogy a tanítványait egy ideig nem látja, később újra meg fogják őt látni, és fognak örülni, senki el nem veszi tőlük az örömet, megígérte a békességét, amelyet senki nem adhat nekik. Csak ő, az ő békességét, amely örökké tart. Akkor Jézus beszélt a szőlőtőről. Még nem indultak el, de ezt a történetet azért mondta el, hogy mi ma élő keresztények szintén tanuljunk belőle. Nekünk nem kell külön megmagyarázni. Itt különben Magyarországon évezredek óta megterem a szőlő. Milyen nehéz megérteni a szőlőtőről szóló példázatot egy afrikai négernek vagy egy eszkimónak. Neki külön meg kell magyarázni azt a művelést. Olyan egyszerű, és mégis nagyon nehéz megérteni. Már minden szőlőt megmetszettek a rendes gazdák, de gondolnak-e arra, hogy Jézus minket szőlővesszőhöz hasonlít. Ő az igazi szőlőtő, az atya szőlőműves. Az atya nem valamilyen nagy zsarnok, aki uralkodik a világ fölött, se nem olyan, mint gondolják, hogy nem törődik a világgal, ott van a magasságban, és nem érdekli őt az embereknek a nyomorúsága vagy a bűne. Igen, a mi atyánk úgy törődik velünk, mint egy szőlős gazda saját szőlőjével. Azt szeretni kell, benne kell mindig lenni, teljes esztendőben munkát ad a gazdának. A mi atyánk nem egy kényelmes kényúr, hanem egy munkálkodó gazda. Jézus azt mondta, az én atyám munkálkodik, én is mindez ideig munkálkodom. És most is munkálkodik, nem szűnik meg velünk dolgozni, tisztogat bennünket, metszegeti a hajtásokat, és válogatja. Először is, testvérém, nagyon fontos az alany. És a mi szőlőtövünk Jézus Krisztus. Nem valamilyen keleti filozófiát tanulunk, nem valamilyen emberi, világi, liberális bölcsességet. A Biblia az Isten igéje. És aki az Isten igéjét a szívébe zárja, az magát Jézus fogadja be. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Amint én az atyában, az atya én bennem, én ti bennetek. Miért kell ez a közös összeköttetés az Úr Jézussal? Azért, mert nála nélkül gyümölcstelen az életünk. Ha látjátok a gazdát, hogyan metsz a szőlőt, amelyik szőlővesztőt lemetsz, az már nem fog gyümölcsöt teremni. Hiába teszik egy kristályvázába, beteltik a kirakatba, vízbe állíthatják, mint a virágot, azon nem lesz gyümölcs. És a száraz venyigén lesz vajon gyümölcs? Hát az nem tud szívni nedvet a tőből. Az el van száradva. Ilyenek vagyunk mi. Jézus megmagyarázza pontról pontra, minden szőlő vesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Utána összegyűjtik a venyigéket, tűzre vetik, azokra már nincsen szükség a gazdának. Testvérem, a mi egyházunkban nagyon sokat beszélünk gyümölcstermésről, beszélünk az atya szeretetéről, gondviselő munkájáról, de szoktunk ki a gyülekezet tagjaival beszélni arról, hogy mi lesz azokkal a venyigékkel, amelyek nem teremnek gyümölcsöt, akiknek az a nevük, hogy élnek és mégis halottak, akik semmilyen kapcsolatban nincsenek a venyige és a szőlőtő között a Szentlélek által, akit nem újjászületett, megtért keresztények, hanem csak névleges tagjai az egyháznak, ugyanolyanak, mint a száraz venyigék. Őket nem érdekli az ige, sem a megváltás, sem Isten szeretete. Ők úgy gondolják, hogy közel vannak a szőlőtőkéhez. Nagyot tévednek. A karó is közel van a szőlőtőkéhez. Olyan közel, hogy szinte összenő vele. De soha nem fog a szőlőkaró fürtöt hozni, nem fog teremni édes gyümölcsöt. Ezért fontos, testvéreim, hogy mi Krisztusba oltott ágak legyünk, tőle vegyük tápláltatásunkat, míg a földön lesz lakásunk. Krisztusba gyökerezve, és az ő dicsőségére élve, ahogy ő mondta, ha én bennem maradtok, akkor teremtek sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Maradjatok meg ebben a szeretetemben, amint az atya szeret engem, mert én megtartottam az ő parancsolatait. Tartsátok meg az én parancsolataimat, és megmaradtok az én szeretetemben. A János evangélium a 15. részében 9-szer van leírva a megmaradás szó, de szó összetételben még 3-szor lehet megtalálni. Azért, testvérem, mert nagyon fontos a megmaradás. Megmaradni a Krisztussal való kapcsolatban, amíg nem tudjuk elmondani, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, addig semmi közünk él hozzá, addig nem vagyunk megtisztulva. Olyanok vagyunk, mint Péter, aki ellenkezett, nem engedte, hogy Jézus megmossa a lábát. És Jézus azt mondta, ti már tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Értette Iskáriótes Júdást. Ott volt olyan közel Jézushoz, hogy érintette őt. Az első falatot tőle kapta. Bement a falat, és utána bement a sátán. Hogy lehet 3 évig együtt lenni a mesterrel, és nem táplálkozni? Júdás is száraz venyige volt, közel a megégetéshez. Nekünk református keresztényeknek kell beszélni a gyülekezet tagjaival arról a komoly, fontos jövőről, hogy mi vár a száraz venyigékre. A tűz. Nem ellenkezekez az Isten szeretetével. Nem, testvérem, mert Isten minden lehetőséget megad az egyház tagoknak, hogy ők Krisztusból táplálkozzanak. Ezért vannak az Isten tiszteletek. És hol vannak ma délután azok, akik délelőtt még eljöttek, ma már délután nem hiányzik nekik az ige. Akik nem olvassák soha a Bibliát, gyermekeiket nem tanítják imádkozni, ők maguk sem imádkoznak azért. Akik úgy érzik, megvannak ők Krisztus nélkül is. Vannak ők olyan jó emberek, mint mások. Jézus nagyon komolyan beszélt erről, és több példázatot említett a konkolyról, a buzáról, és tudjuk azt, hogy a konkolyt meg fogják égetni. Beszélt arról, hogy a rossz halakat visszadobják a tengerbe, amely tüzes kénkővel égő tavat jelenti. Arról is beszélt Jézus, hogy aki nem enged a fiúnak, vagyis nem tartja meg az ő parancsolatait, azon Isten haragja marad rajta. Jaj, a száraz venyigének! De hogyha valami életjelt lát az Úr, ha látja, hogy megvan a reménye annak, hogy gyümölcsöt fog teremni, mindent megtesz azért a szőlő vesszőért, hogy gyümölcs termővé tegye. Ézsaiás próféta könyve 5. részében Izrael népét hasonlítja az Úr az ő szőlőjéhez. Mindent megtett ezért a szőlőért az Úr. Körülvette kerítéssel, ez a törvény, hogy elhatárolja őket a pogány népektől. Tornyot épített, erős torony az Úrnak neve, egy népnek sem volt ilyen istene, mint Izrael istene. Aki élő Isten, sajtót épített, ez az ítéletet jelenti. Isten haragjának van borsajtója is, de milyen jó, hogy ő mindent megtett a szőlőért, gondozta, megtisztította kövektől, megkapálta, megtrágyázta. És mi volt az eredménye? Az én szőlőm vadszőlőt termett. Ilyen volt Izrael népe Jézus idejében, hogy Jeruzsálem nem akarta befogadni az Úr Jézust, nem ismerte meg meglátogatásának az idejét. Jézus megsiratta ezt a várost. Hát egy szőlős gazdának a legjobban fáj, amikor mindent elkövet a szőlőért, és mégis vadszőlőt terem, vagy pedig nincsen egyáltalán gyümölcs a szőlővesszőn. Ti vagytok, testvéreim, a szőlővesszők. És az a kérdés, hogy Krisztusba oltott szőlővesszők vagytok, vagy fattyúhajtások. Mert Jézus nem azt mondja, hogy az a jó szőlővesz, amiken szép zöld levelek vannak, vagy szép erős hajtások. A gyümölcse fontos a gazda számára. És a venyigéknek nem egymást kell vizsgálni, nem egymást kell nézni, hogy ki jobb, ki rosszabb. Nem kell összehasonlítani a magunk életét mások életével, mert Isten személyesen minden embertől külön várja a gyümölcsöt. És melyek ezek a gyümölcsök? Nem azok, amelyeket mi annak tartunk. Egy rendes, református ember azt szokta mondani, református, magyar vagyok, amíg élek, az maradok. Járok a templomba, konfirmáltam, meg vagyok keresztelve, egyházadót fizetek. Mi kifogása lehet még ellenem Istennek? Testvérem, ez nem gyümölcs, ez egy lehetőség, hogy te hallgasd az igét, Krisztushoz közel legyél, mint a szőlőtőből táplálkozzál az igével. És mi a gyümölcs? Pál apostol a Galácia beliekhez írt levelében leírja, hogy milyen gyümölcsök azok, amelyek megteremnek a hívő ember életében, a lélek gyümölcse pedig ez, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen is törvény. És melyik van az első helyen, amit Jézus mond, ha az én parancsolataimat megtartjátok, akkor megmaradtok az én szeretetemben. A szeretet vezérel mindenben bennünket. Azért jövünk az Istenházába, mert szeretjük Jézus mindennél jobban. Azért adakozunk, mert már mindent megkaptunk, és hálából egész életünket odaszenteljük neki. Azért látogatjuk a betegeket, mert őket vigasztalni akarjuk az evangéliummal, vagy csak kötelességből. Testvéreim, a szeretet a legfontosabb. A szeretet nélkül lehet nagyon szépen prédikálni, embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólani, de ha szeretet nincsen én bennem, csak olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Nagy tudású professzorok szólhatnak magas, röptű dolgokról, bibliakritikáról, beszélhetnek Jézusról, hiszen Jézusról lehet úgy is beszélni, hogy nem ismeri valaki őt. Hány embert hallottam Jézusról beszélni, mint egy nagy vallás alapítóról, tanítóról, mozgalmáról, aki új rendet akart bevezetni, sőt, valaki azt mondja, ő volt a nagy felszabadító mozgalomnak a vezetője, a zsidó népet, ő emelte fel erkölcsileg, és ma miről beszélnek az emberek? Nem Krisztusról, figyeljétek meg a médiákat, beszélnek keresztény kultúráról, Európának, a keresztény hagyományairól, de egyetlen szó nem hangzik Krisztusról. Nekünk Krisztusról kell beszélni, arról, hogy ő nélküle nincs élet, nem a hagyományok, a kultúra tart meg bennünket, ő maga. Lehet valaki utánozhatja Jézus cselekedeteit, de ez nem igazi, ezek csak karácsonyfa díszek az ember életében. Mert az igazi gyümölcsnek van illata, zamat, és a gazda ezt várja tőlünk, nem hamisítványt. Márpedig, akiben csak a kegyesség látszata van meg, de annak erét megtagadja, az nem igazi keresztény. Szomorúan meg kell állapítani, hogy a közelebbről a Magyarországi Református Egyháznak a 80%-a nem tart kapcsolatot, az egyházzal csak levelező tagságban van. Az a 20% még eljár a templomba, de hogy annak hány százaléka az újjászületett hívő ember, az csak a Jóisten tudja. Miért? Azért, mert közel vannak ők a szőlőtőhöz, de nem táplálkoznak belőle. Az újságnak minden betűjét elolvassák, minden hírt tudnak, a tévében minden műsort megnéz, az összes hírt azonnal mondja, sőt, elmondja a rossz híreket is, hol milyen terrorcselekmény volt, vagy hol tört ki egy háború, de az örömhírt senki nem hirdeti. Jézus ránk bízta az örömhírnek a hirdetését, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Aki Krisztusban hisz, örök élete van. És mit parancsolt nekünk Jézus? A missziót elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ennek pedig nem engedelmeskednek sokan. Voltak nálunk is lelkipásztorok, akik még a háború előtt az ébredéskor evangelizációs istentiszteleteket tartottak. De ők úgy gondolták, hogy a gyülekezeten belül elvégzik a nagy feladatot. És aztán jött a szovjet rendszer. 19 lelkipásztort Kárpátalján letartóztattak, Szibériába vittek. 25 évre ítélték el őket. De amikor hazajöttek, mint Gulácsi püspökkor is elmondta, akkor értette meg, hogy ő nem akart menni Kazasztánba, nem akart menni Szibériába. De Isten elküldte őt oda. Azért, mert ott is kellett valakinek a sok nemzetiségű országban hirdetni az igét. És ott termették a legjobb gyümölcsöket a református lelkipásztorok, mert addig voltak közöttük földművelők, galambász, méhészpapok, akik világi foglalkozásnak tekintették a lelkipásztorságot is, és pénzért végezték a szolgálatot, de ott megtanulták, hogy ingyen vágták a fát, ingyen dolgoztak a jeges, szibériai hidegben, de egyet Isten megadott nekik, hogy ott hirdetették az igét még a börtönőrnek is, a katonáknak is, úgy, ahogy ezt Pál apostol tette. Mert meg kell tanulnunk, testvéreim, Krisztus nélkül semmit sem cselekedhetünk. Ahogy mondtam, délelőtt az Isten tisztelten valamit azért cselekedhetünk Krisztus nélkül, amire mi képesek vagyunk. Kain tud gyilkolni Krisztus nélkül, Mózes agyon tudja ütni az egyiptomi felügyelőt Krisztus nélkül, Dávid tud paráználkodni és gyilkolni Krisztus nélkül, a tanítványok tudnak árulni, tagadni, Géház is tud hazudni, Ákán tud lopni, ott van Anániás, Safira, képmutatóskodnak, és megcsalják a Szent Lelket. Ez Krisztus nélkül van. De Krisztussal, testvérem, egész más az élet. Ha én bennem maradtok, és én ti bennetek, akkor teremtek sok gyümölcsöt. Most beszéljünk arról, hogy hogy tesz minket gyümölcs termővé az Úr. Először is minden szőlőveszét, amely én bennem gyümölcsöt terem, megtisztít, hogy több gyümölcsöt teremjen. Mi nem vagyunk alkalmasak a sok gyümölcs termésre. De ha megkérdezünk egy szőlősgazdát, hogy lehet termőre fordítani egy szőlő veszőt, ő megmondja, meg kell jól metszeni. Annál erősebb hajtásokat hajt. Azt meg kell trágyázni a szőlőtövet, kapálni kell, tisztogatni kell. És ott van rajta a pajzstető. Attól meg kell tisztítani. A pajzstető olyan közel van a tőhöz, hogy szívja annak a nedvét, mint a vesző, de ő nem fog gyümölcsöt teremni. Vannak az egyház testén szekták, különböző irányzatok, amelyek ugyan Krisztusból táplálkoznak, de nem szeretik a másik fel a barátjukat. Ők csak magukat szeretik, és azt mondják, mi vagyunk a hívők, mindenki elkározik, csak mi maradunk meg. Ez nem igaz. Az marad meg, aki Krisztusban marad. És aki nem Krisztusban van, az mind le lesz vágva, tűzre lesz vetve. Ez az igazság, mert ezt Jézus mondja. És hogy tisztogat bennünket? Egyik énekünkben így van, tisztogass bár bajjal, olykor engemet, kegyelmeddel, szenttel szenvedésemet. Bár etest erőtlen, te oltárodon, keserű pohárral, hittel áldozom, a bajokkal, a szenvedésekkel, tisztogat bennünket az Úr. Ahogy mondtam először az igéjével, megértjük az ő akaratát, és elkezdjük cselekedni, ha nem, akkor veszi a veszőjét, mint egy jó édesapa, amikor engedetlen a kisfia, vagy a kislánya, nem használ a szép szó, az ige, akkor kénytelen megfenyíteni. Ne vond meg a gyermektől a fenyítést, a vesszőt. A csontja nem törik bele, de a pokoltól mented meg az ő lelkét. Ez a célja Istennek, hogy a tűztől megmentse a venyigét, megtisztítja. És milyen jól tisztogat a Isten. Egy puritán prédikátor azt írja, többet ér egy betegség, mint 10 prédikáció, és ez igaz. Amikor beteg az ember, akkor törik össze, akkor látja a saját semmiségét, akkor érzi, milyen nagy szüksége van az áldott orvosra. Eszébe jut minden bűne, és a halálfélelem odahajtja őt a kegyelem királyi székhez, a Golgotához. Ott a kereszt aljában, ott kap békességet, ott gyógyul meg, ott kapja meg a bocsánatot. Milyen jó, hogy Isten így próbál bennünket. Hallottátok Jobbnak a tűrését. Jobb igaz istenfélő, bűngyűlölő volt, de neki is szüksége volt a tisztogatásra. Isten mindenét elvette, a gyermekétől is megfosztotta, végül az egészségét is. Megengedte a sátánnak, hogy azt csináljon vele, amit akar, kivéve az életét. Azt Isten kezében tartotta. És a végén hová jut el Jobb? Még az angyalok sem tiszták ő előtte, a csillagokban is talál hibát. Menjével inkább a sárházak lakóiban. Azt mondta, szólottam egyszer vagy kétszer, de többé nem szólok. Kezemet a számra teszem, már nem védi magát. Nem akarja megvédeni az ő saját igazságát. Tudja, hogy Isten előtt a halandó nem igazolhat meg. És itt kezdődött a nagy fordulat Jobb életében. Másképp látja az életét, és másképp látja Istent. Nekünk is erre van szükségünk, testvérem, hogy Jézus ne sajnálja tőlünk a metszőkését, vágjon bele abba a büszke venyigébe, és messe le róla mindazt, ami fölösleges. Az önigazságunkat, a saját érdemünket, mint rossz rongyokat, amelyek nem illenek az ő szőlőtőjéhez. Vegy el tőlünk. Hát ezen a délutáni Isten tiszteleten is. Gondoljunk arra, hogy mennyi fölösleges dolog van az életünkben, amit kárnak és szemétnek kellene ítélnünk, ahhoz, hogy Krisztus végére mehetetlen gazdagságát megismerjük, hogy ő legyen mindenben az első, és engedjük, hogy mi megmaradjunk az ő szeretetében. És csak úgy maradhatunk meg az ő szeretetében, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Hát nézzünk meg néhányat az ő parancsolataiból. Jézus azt mondja, aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát. Az én meg van tagadva. Azt csinálok, amit én akarok, vagy ki tudom mondani, hogy atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te, ezt őtőle lehet megtanulni. Vegye fel az ő keresztjét, minden nap örömmel vállaljuk a kereszthordozást, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy Isten nagyon súlyos teherrel rakott meg minket, inkább szabadulnánk a kereszttől. Fogadd el az Isten kezéből a próbát. A kereszt nem csak azt jelenti, hogy betegséget vagy anyagi veszteséget bocsát rád az Úr. A kereszt elsősorban jelenti a Krisztus nevéről való vallástételt, és vállalni vele együtt a szenvedést. Mert ha tovább olvassuk, azt mondja a szőlőtőről szóló példázat után az Úr Jézus, hogy nem lehet különb és feljebb való a tanítvány az ő mesterénél. Vagyis ha őt üldözték, titeket is üldöznek majd. Kit üldöznek ma a hite miatt? És miért fogják üldözni, amikor nem is látszik az a hit? De aki Krisztusban hisz, az világít, az nem rejtethető el vék alá, az nem fog a völgyben eltűnni, ha hegyen épített város, ha úgy fénylik a cselekedete, hogy Krisztus mondta, hogy a mennyei atyát dicsőítik az ő jó cselekedetét látván, akkor ezt az embert észre fogják venni. Mert a hit az nem rejthető el. Ahogy láttuk, Józsefnek a hitét is meglátták, még a fáró szolgái is azt mondták, találhatunk egy embert, akiben az Isten lelke van? Egy újjászületett ember, az mindig szem előtt van a világban. A világ látványossága lettünk, de ugyanakkor a világ utál bennünket. Elolvastam előre a napi igéket, a volt deszkatemplomi lelkipásztor Benke György írta erre a hétre a magyarázatot, és elmond egy történetet, egy orosz tanmesét arról, hogy miért gyűlölt a bagoly a kis Szent János bogarat. Miért? Kergette, az elbújt egy bokorba, azt mondja, miért üldözöl engem? Azért, Bitang, mert világítsz. Tudjátok, hogy ez a baj a világnak a keresztényekkel. Krisztus is, Krisztust ezért gyűlölte. Ha nem jöttem volna, nem beszéltem volna, nem lenne bűnök. De mivel beszéltem, látták is a cselekedeteimet. Jézus minden cselekedete igaz volt. Ezért gyűlölt őt a világ, mert a világosságban meglátszik a bűn, és Jézus elől nem lehetett eltakarni. Ez bántotta az önigaz farizeusokat is, hogy Jézus jelenlétében le voltak leplezve a képmutatásukat. Jézus megnevezte, meszelt sírok voltak, csak kívülről megtisztítottálak. De Krisztus azt akarja, hogy mi belül is megtisztuljunk, és ez a tisztulás emberi úton nem valósítható meg. Még luggal is moshatom magamat. A szerecsen nem fogja magát megfehéríteni. A bűnös ember soha nem igazulhat meg a saját cselekedetei által, hanem csak Krisztus vére által. Aki Krisztusban van, az tisztítsa meg magát, amit ő is tiszta, és a tisztítószer ma is az, a Jézus vére. Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Dávid ezt tette, amikor vétkezett, bevallotta bűnét, és így imádkozott, tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mossál meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Az az erős lélek nem más, mint a Szent Lélek, a vigasztaló, akit Jézus nevében küld az Atya, az minden igazságra elvezet bennünket, megmutatja a mi bűnünket, nyomorúságunkat, de megmutatja Krisztusban a vigasztalást, az egyetlen gyógyszert a vére által bűneinkre. És ezt itt a templomban is el lehet fogadni az Úr Jézustól. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet mondottam néktek, ezt mondta Jézus. És amikor a főpapi imáját mondja Jézus, a 17. rész erről szól, tisztítsd meg őket, és szenteld meg a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Testvéreim, ma is tisztogat bennünket az Úr Jézus, akár szenvedéssel, akár az ő igéjével, de elkezdi bennünk a jó dolgot, és hisszük azt, hogy a manapra el fogunk készülni, hogy a Krisztushoz hasonló ábrázatunk lesz, mert most még Isten gyermekei vagyunk, és nem lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk, de amikor nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meglátjuk őt, amint van. Milyen csodás lesz, testvérem, tisztán, szabadon, amikor befogad minket a mennyeihon, hasonlítani a megváltunkhoz. Mi, az első Ádámtól származó bűnös emberek, hasonlítani fogunk a második Ádámhoz, az Isten fiához. Nekünk ajándékozza igazságát, szentségét, és az ő szeretete bennünk fog lakozni. De a léleknek a következő gyümölcse az öröm. Maradjatok meg az én örömemben. Maradjunk meg Krisztus örömében. Egy kereszténynek örülni kell. Hegedűs Lórán püspök azt mondta, a mai keresztények olyanok, mint az ecetgyári reklámok. Panaszkodnak, savanyúképpen mennek az utcán, és nem látszik rajtuk, hogy ők megváltottak. Hát örüljünk annak, testvéreim, hogy Krisztus tulajdoni vagyunk, hogy van egy olyan szőlőtő, amelyből táplálkozhatunk. És ő metszeget bennünket, foglalkozik velünk mindig, tisztogat, és elvégzi bennünk a jó dolgot. És hisszük azt, testvéreim, hogy valóban létezik egy új élet, amikor ő elveszi belőlünk a kőszívet, és ad egy húszszívet, és megajándékoz bennünket az ő ismeretével. Mert az az örök élet, hogy megismerjük a mennyei atyát, és akit ő elküldött, a Jézus Krisztust. Aki így ismeri meg Jézust, az tudja, hogy mi vár rá a földi élet után. Itt még erőtelen, nyomorúságos, gyalázatos testben vagyunk. Romlandó ez a test, nem ér semmit. Külső emberünk egyre jobban megromol, de hála Istennek a belső mindig megújul. És ez a fontos, a belső ember, aki bennünk él, az naponként megújít bennünket, és mire eljön az az idő, hogy kitüköltözünk-e testből idővel, akkor megállhatunk előtte koronázott fővel, és ennek kell örülnünk. A jelen, a múlt, az már nem olyan fontos. Amik előttem vannak, azok a legfontosabbak. Krisztus országa, az ő eljövetel, ez foglalkoztasson minden keresztényt a jövőben. És akkor örülni fog a mi szívünk, és senki el nem fogja venni a mi örömünket, ahogy tudott Pál apostol Silással énekelni a börtönben, a kalodába zárva, és a kivégzés előtt azt írja a Filippi belieknek, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek egy kereszténynek ma is, örülni kell, és nem szabad elcsüggedni, amiatt, hogy a világ gonosz, nem is lehet várni egy száraz venyigétől azt, hogy gyümölcs legyen rajta, de Isten tőlünk várja a gyümölcsöt, és az ő dicsőségére kell azt megteremnünk. És a békesség, hát hol volt béke, Trianonban, vagy Párizsban? Hol van a békesség, testvérem? Azt mondja a világ, ha békét akarsz, készülj a háborúra. Jézusnak nem ez a békéje. Ő azt mondja Péternek, tedd a hüvelyébe a szabjádat, aki fegyvert fog, fegyver által vészel. Jézus a bűn ellen készít fel harcolni, a sátán ellen, az ő igéjével. És békesség csak egy úton van, ahogy Pál apostol mondja, ő az, aki megbékéltetett minket az atyával, az ő kereszten kifolyt vére által, Krisztusért járván követségben, Istenre kérlek, béküljetek meg Istennel. Hát ha testvérem, te megbékélsz Istennel, Jézus keresztjének vére által, akkor biztosan békében fogsz élni a fele barátoddal is. Nem mondja senki, aki gyűlöli atyafiát, aki haragban van a szomszédjával, vagy a testvérével, vagy a gyermekével, hogy ő már békességet kapott. Az nem békesség. Az olyan, mint amikor a szív már elfogadja, de az agy még harcol. Le kell mondanunk a saját akaratunkról. Meg kell tagadni önmagunkat, és engedni kell, hogy Krisztus békessége, amely minden értelmet felülhalad, azt töltse be a szívünket és gondolatainkat. Mind a kettőt kell, hogy uralja Krisztus békessége. És a béketűrés, az is a lélek gyümölcse. A gyermekeknek a hittanórán szoktak mutatni egy szőlőfürtöt, 9 kis szőlőszem van rajta, és mindbe be van írva egy-egy gyümölcs. Hát a béketűrés, az is fontos a mai világban, testvéreim. Látva a sok gonoszságot, tűrni azt, hogy Isten érettünk tűr hosszan. Ha mi értünk tűrt olyan sok ideig, és megengedte, hogy mi a világ útján járjunk, de az ő igéjével hívogatott, és mi hozzámentünk, miért nem lehetséges ez másoknak is? Imádkozunk egymásért, imádkozunk a békétlen emberekért, azokért, akik mindent hirtelen akarnak megszerezni, és inkább a másikét akarják elvenni, és irigykedve. Hát nekünk várni kell türelemmel a gyermekekre, béketüréssel. Ahogy ma hallottuk, hogy 22 év telt el, amíg Isten elvégezte a Jákob gyermekében az, hogy bűnbánatra jutottak, és megtértek. Ágostonnak az anyja szüntelen imádkozott, mindig bement a templomba, és a püspök is már látta, és feltűnt neki, hogy ez az asszony állandóan jár imádkozni. Miért imádkozik? Azt mondta, van egy rossz fiam, egy züllött fiam, akiért imádkozom. És azt mondta a püspök, csak tovább imádkozzon, mert annak az édesanyjának a fia nem fog elveszni, akiért az anyja imádkozik. És egy püspök lett Ágostonból, sok könyvet írt, és Istennek szentelt oda az életét, mert ő is meghallotta az evangéliumot, a békehírt. A szívesség, ami hiányzik ma, az a szívesség, amiért nem fizet senki. Anyagias világban élünk. Mindent megtesz az ember, és elmegy Amerikába, vagy Svédországba is dolgozni, hogy sok pénze legyen. De amikor egy idős néni leesik, ki áll meg mellette, ki fogja felemelni, amikor lejtünk valamit, nem ugrik oda egy fiatal, hogy ő felemelje, segítsen. Mindenki törődjön magával. A szívesség azt jelenti, nem vagyok köteles. Nem fizetnek érte, de megteszem Krisztusért, mert én más nem tehetek. A szívemben ott van Krisztus, és ő is ezt tette. Soha nem kért el pénzt gyógyításért, kenyeret osztogatott ingyen, de szívességből tette, szeretetből. Hát, hogyha vagyonomat mind felétetem, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, én nem tudok szívességet tenni senkivel. Mert az nem szívesség, hogyha kényszerből vagy pedig érdekből teszem. És a vámszedőt is adnak kölcsön egymásnak, hogy visszakapják azt abban a reményben. De ti adjatok kölcsön, semmit sem várván. És aki kér, adj néki, aki tőled kölcsön kér, el ne fordulj attól. Jézus tanította arra, nem szolgálhattok két úrnak, Istennek és a mammonnak. Arra is tanított, ne gyűjtsetek kincseket a földön. Ma pedig az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók. Gyűjtsetek kincseket a mennyben. Hát hány ember van, aki mennyei kincseket gyűjt? Nagyon kevés. Ez látszik a mai önző anyagias világon, hogy a mennyei kincs már nem kell az embereknek. Nem kell az, amit Jézus megígért, az Isten országa, az örök élet, üdvösség. Pedig ez, ami megmarad, a többi elmúlik, a világ is elmúlik, annak kívánsága is. Jézus azt mondja, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Aki az Isten akaratát cselekszi, mondja János apostol első levélben, az megmarad örökké. Hát ez az, ami maradandó. Jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Kifogynánk az időből, testvérem, ha mindenről külön igehirdetést akarnánk elmondani. De ezek nem úgy teremnek, hogy az ember kiizzadja magából, fáradtságos munkával megszerzi. Ennek magától kell teremni. Nézzétek a vadalmafát, a vadszilvafát, ha bottal ütjük, akkor sem lesz rajta szelíd gyümölcs. De amikor a gazda beoltja, nem kell annak mondani, tudja, mit kell teremni. Más nem teremhet. Így, aki Krisztusban van oltva, az nem teremhet rosszat, mert jófa nem teremhet romlott gyümölcsöt. De a romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Amíg nincs beoltva, hiába minden szociális gondoskodás, Nevelés, egyetemet végezhet valaki, akkor is csak rossz gyümölcs lesz mindig az életében. De egy egyszerű parasztember, vagy egyszerű munkás a gyárban, aki Krisztusban hisz, az elkezd a jó gyümölcsöket teremni. Kitől tanulta? Hát a mesterétől, akinek a parancsolatait csak azt tudja megtartani, aki újjászületett. Az ő parancsolatai már nem nehezek annak, akiben már Krisztus lakik, mert nem ő cselekszi azokat, hanem a benne lakozó Krisztus. Hol tudott volna Saulus szeretni, aki leírja a szeretet himnuszát 1 Korintus 13-ban? Amikor ő üldözte az egyházat, erőszakoskodó istenkáromló volt, Krisztus nélkül. Tehát amikor Krisztus befogadta, újjászületett, betelt Szentlélekkel, akkor már ő írja, hogy maradjon meg a hit, remény, szeretet, e három, és ezek között legnagyobb a szeretet. Hát mindenek fölött látta ő Krisztust, mint megváltóját, és ami rajta kívül volt, azt mind kárnak és szemétnek ítélte. Ez legyen valóság a mi életünkben is, testvérém, hogy ne csak szánk hirdesse és prédikálja, hogy Krisztus feltámadott és él, hanem a mi életünk. A Krisztusban való élet az dicsőíti őt. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy az emberek látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Imádkozzunk, testvéreim. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által a te benned való hit nem csak ismeret, vagy igaznak tartása mindannak, amit kijelentettél a Szentírásban, hanem egy új élet. Akik Krisztust befogadják, akik megvannak tisztítva az ő vérével, akik hisznek őben és bíznak abban, hogy te nem csak másoknak, meg nekünk is bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget ajándékozol ingyen kegyelemből. Csak azok tudnak igazán jót cselekedni a te dicsőségedre. Add, hogy minden cselekedetünk téged dicsőítsen, hogy igaz hitből, tiszta szívből, jó lelkiismeretből, a te törvényed szerint, és emberek iránti szeretetből cselekedjünk mindent, akkor lesz igazi gyümölcsünk. Hála legyen neked, hogy tisztogatod szívünket, hála legyen neked, hogy igédben hirdeted a bűnbocsánatot, az örök életet, de nem elég csak szánkkal vallani, hanem életünk is prédikálja, hogy Krisztusban meg vagyunk váltva. Imádkozunk magyar népünkért, egyházunkért, imádkozunk Magyarország megújulásáért, Magyarország vezetőiért. Ne engedd, hogy a sötétség hatalma erőt vegyen a népen, hogy a hazugságnak higgyenek, hanem keressék mindig a te országodat és annak igazságát, és hogy az ország vezető is ne keresztény kultúráról beszéljenek, hanem Krisztusról, róla tegyenek vallást, és az ő akaratát cselekedjék, hogy ez az ország ismerje meg, hogy Krisztus nélkül hiába fogunk harcolni emberekkel, hiába fogunk szövetkezni nagyhatalmakkal, vagy lehetünk gazdaságilag nagyon erősek, lehet magas a fizetés, de Krisztus nélkül nem leszünk boldogok. Krisztus Urunk, áld meg a te népedet, egyházatot erősítsd meg, növeld a mi hitünket, és engedd meg, hogy hátralévő életünket a te dicsőségedben, a te szolgálatodban töltsük el. Azt ígérted nekünk, hogy mi is ott leszünk, ahol te vagy. Ezt a boldog reménységet, a te megjelenésedet várjuk, amikor új eget, új földet fogsz teremteni, és mi is ott lehetünk abban a seregben, amelyet elkészítettél, hogy megálljanak a te színed előtt. Ott is szolgálni fogunk, ott is örök öröm lesz a fejünkön, ott is tudjuk, hogy véget nem érő boldogság vár a tieidre, de rettenetes lesz azoknak a sorsa, akik megvetnek téged, nem engednek igédnek, és engedetlenségben élik le hátralévő életüket, azokra vár az örök tűz, amely az ördögnek és az angyalénak készítetett el. Milyen jó, Urunk, hogy még tart a kegyelemnek ideje. Engedd meg, hogy mindenki, aki hallja az igét, hozzád meneküljön, és mindenki fogadja el azt az ingyen kegyelmet, amelyet Jézus által készítettél minden bűnös embernek, hogy aki ő benne hisz, Jézus Krisztusban, az ne menjen a kározatra, hanem menjen át a halálból az életre. Segíts meg minket, Urunk, hogy továbbra is maradjunk meg a szeretetben, hogy egymást úgy szeressük, ahogy Jézus szeretett minket, aki megmosta a tanítványok lábát is, de a legnagyobb szolgálata abban volt, hogy váltságul odaadta életét sokakért, hogy akik ő benne hisznek, el ne vesszenek, hanem örök dicsőségben vele együtt legyenek. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust romlatlanságban. Amen.